Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Keresztelő Jánosról, az Ószövetség utolsó prófétájáról beszélünk. 6 adás keretében szeretnénk felidézni az ő személyiségét, tanításait. Most a második alkalomhoz érkezve, ahogy említettem önöknek, szeretném egy kicsit felidézni Jánosnak a személyiségét. Milyen ember volt az, aki megtérésre szólította fel az embereket, tehát a gondolkodás mondjuk megváltoztatására, aki azt mondta az embereknek, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket is, tehát hogy a cselekedetek megváltoztatására, a jellem átalakulására szólította és buzdította az embereket. Milyen ember volt ez a János, aki azt mondta, hogy ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám utódai vagytok, Isten a kövekből is tud utódokat teremteni Ábrahámnak, tehát aki mindenféle nacionalizmus vagy vallási felsőbbrendűség érzet ellen felszólalt. Milyen ember volt ez a keresztelő János, aki azt mondta, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Én utánam csak hamar fellép a megváltó, a messiás. Mert Ézsajás próféta jövendőlt az útkészítőről, ez én vagyok, de Dániel próféta pontosan jövendőlt a 9. fejezete szerint arról, hogy mikor is kell fellépni a messiásnak, az úgynevezett 70 évhétről szóló proféciában, abban a 490 évről szóló proféciában, amely pontosan időszámításunk szerint 27-ben teljesedett be, amikor is keresztelő János fellépett, és utána fél évvel Jézus Krisztus is fellépett. Keresztelő János volt az, aki bemutatta Jézus Krisztust a népnek, mondván, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mert nem csak Ézsaiás jövendőlt Jézusról, nem csak Dániel mondta meg a fellépése pontos idejét és szolgálata 3,5 évét, hanem a többi ószövetségi proféta is jövendőlt arról, hogy lesz majd valaki, aki eljön, aki szelíd lesz, aki türelmes és engedelmes lesz, aki tökéletes életet él, emberi testben, emberi életben, emberi formában, aki visszamehetne a mennybe, mert hiszen Isten is, ahogy Mikeástól olvastuk már, hogy származása öröktől fogva, elejétől fogva van annak, aki Betlehemben meg fog születni. De ő nem megy így vissza a mennybe, ő áldozatul adja az életét. Ő lesz az a bárány, az az áldozat, akire nézve keresztelő János evangéliuma első fejezet 29. versében, tehát így beszélt, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világnak bűneit. Kedves nézőink, ki volt ez a János? Milyen ember volt? Csak szép szavakat mondott, vagy dörgő hangon felszólította az embereket a gondolkodás mondjuk megváltoztatására, de ő maga vizet prédikálva bort ivott? Olvasnám ismét Máté evangéliuma 3. fejezetéből a Jánosra vonatkozó kijelentést. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből volt, és bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska volt, és erdei méz. Kicsit pontosítanom kell a fordítást, ugyan vannak olyan sáskafajták az ószövetségi étkezési törvényekben, Mózes 3. könyve 11. fejezetében, amelyek fogyaszthatók voltak, miként a halak között is voltak olyanok, amelyek az egészségre ártalmasnak nyilvánítottak, például az angolna, de voltak olyanok is, amelyeket lehetett fogyasztani, például a keszeg. De itt mégsem sáska áll az eredetiben, ahol a biblia fordítások növény és állat neveket fordítanak, mindig jól utána kell néznünk. Itt a sáska szó helyén egy olyan kifejezés áll, amit később szinte minden európai nyelv János kenyérnek, vagy Szent János kenyérnek kezdett hívni, és ma az arab világban, ahol karobnak, vagy kicsit angolosan kerobnak mondanak, hát így terjedt el ennek a növénynek, illetve a termésének a neve. Magyarországon sem János kenyér por néven hozták forgalomba pár évvel ezelőtt, hanem karob por néven. Tehát Jánosnak az étele erdei méz volt, és ez a róla elnevezett, erről a karobról elnevezett, tehát János kenyéről elnevezett fának a gyümölcse, a termése volt. Vagyis azt mondja itt el Máté evangélista, hogy János egyszerű volt az öltözékében, a megjelenésében, és egyszerű volt az életmódjában is. Tehát János nem vizet prédikált és bort ivott, János vizet prédikált és vizet ivott. Keresztelő Jánosnak az élete teljesen összhangban volt azzal, amit tanított. Én úgy gondolom, hogy akik nézték sorozatunkat már eddig is, vagy akár csak az utolsó néhány adásban kapcsolódtak bele ebbe a másfél éve folyó sorozatba, a Látók Szóljatok című sorozatunkba, tapasztalhatták, hogy az ószövetségi proféták üzeneteiben azért lett olyan erő, és mind a mai napig olyan megszólító erő, a mai kor embere számára is, mert ezek az emberek úgy éltek, ahogy tanították. Ezek az emberek nem olyanok voltak, mint a középkori és azutáni vallásgyakorlásnak a vezetői, akik vizet prédikáltak és bort ittak. Keresztelő János igényes gondolkodásra hívta fel az emberek figyelmét, lelkiismeretességre, önálló gondolkodásra, a Biblia szellemiségéhez igazodó, az Isten kinyilatkoztatását komolyan vevő gondolkodásra. És Keresztelő János ezt a gondolkodásmódot, ezt ő maga a saját életében is meggyökeresztette. Ő nem járt egyházi iskolákba, ő Júdea pusztájában, Júdea kisvárosaiban, talán Ain Karin, ez a város, több város verseny Keresztelő János szülővárosáért, miként Homéroszért is, ugye a görög városok, talán ez a mostani Ain Karin arab nevű város lehetett az ő szülőhelye, Júdea hegyei között, Zakariás volt az édesapja, Erzsébet volt az édesanyja. Születésének csodálatos körülményeit Lukács evangélista mondja el, késői gyermek volt, már lemondtak a gyermekáldásról, amikor Isten angyala megjelent Zakariásnak a szolgálata közben, és kijelentette, hogy gyermeke fog születni. Az idős ember hitetlenkedve fogadta ezt a hírt, ezért némult meg, ezért kellett majd táblára írva jelezni neki, hogy majd János legyen a neve, hogy a mennyei küldött is kérte. És Keresztelő János egy egyszerű, de hívő családból származott, ahogy felnövekedett, az egyszerűségben növekedett fel. Jézushoz volt hasonló az élete is gyermek és ifjúkorában, hogy Jézus Krisztus is egy egyszerű názáreti családnak a körén belül nevelkedett fel, és inasként, segédként, fizikai munkát végezve dolgozott egy ácsmester műhelyében. Keresztelő János is készült a szolgálatára, fokról fokra világosodtak meg előtte az összefüggések úgy, hogy a Bibliából vette a tanításait, tehát nem azokra hallgatott, akik jobbra és balra eltorzították a bibliai tanításokat, nem az egyházi vezetőkre, nem az egyházi szellemre hallgatott. Keresztelő János világosan tudta, hogy ha van Isten, és Istennek van üzenete az emberiséghez, akkor mindannyiunknak a kiváltságunk, hogy személyesen Istent tudjuk követni, bármit mutasson is a világ, bármit mutasson is a vallási élet, bármit mutasson egy egyház, vagy annak az egyháznak az élete, amelybe úgymond beleszülettünk. Keresztelő János világosan tudta azt, hogy Isten szava a mérce és a tekintély. Isten szavát kell figyelembe venni, és azt kell követni. És ahogy megszólaltatta Isten üzeneteit, mint proféta, úgy is élt, annak megfelelően is élt, ahogy ezt az üzenetek megkívánták, és itt Máté evangélista rendkívül egyszerű módon arra hivatkozik, hogy milyen volt a ruházata, és mi volt a táplálkozása. De van ennél sokkal részletesebb hivatkozásunk is Keresztelő János életmódjára nézve, és nem is akárkitől. Maga Jézus Krisztus is véleményt nyilvánított. Akkor, amikor Jánost bebörtönözték, amelyről majd később beszélünk, és a halála körülményeiről is, és Jánosnak egy pillanatra megingott a hite, erről is majd szeretnék beszélni, hogy ez a nagy próféta is, ahogy Illés is megingott a hite, ahogy Jónásnak is megingott a hite, egy-egy pillanatra, hogy mondja Ézsaiás próféta, hogy meglankadnak, megerőtelenülnek akár a legkülönbek is, Jánosnak is megingott a hite, de hát ott a börtön nyírkos homályában ingott meg a hite, hogy vajon Krisztus-e a megváltó, vajon akinek ő útkészítője volt, ő-e a megváltó, de egy megingott, kételkedő gondolkodással is. Keresztelő János, aki tudta, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell élni, nem önmagával beszélte meg a kételjeit, a kétségeit, hanem rögtön a barátait, a tanítványait követségként küldte Jézushoz, hogy tegyétek fel a mesternek a kérdést, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Jézus nagyon szépen megfelelt Jánosnak, és miután a követek elmentek és megnyugtatták Keresztelő Jánost, és Keresztelő János megnyugodva, békességben szenvedte el a mártír halálát, nem abban a megingásában, abban a pillanatnyi megingásában, ami egyébként aztán utána gyorsan el is tűnt, akkor Jézus az emberekhez fordult, és Máté evangélium a 11. fejezetét szeretném felolvasni, hogy Jézus mit mondott az embereknek Keresztelő Jánosról, hogyan tett tanúbizonyságot erről a prófétáról, az ige hirdetéséről is, annak igazságairól is, de magáról az életéről is. Máté evangélium a 11. fejezetében olvasom a következő verseket a 7. verstől. Mikor pedig azok, tehát János követei elmentek, szólni kezdett Jézus a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálaté, amit a szél hajtogat? Megállnék rögtön ennél az első jézusi kérdésnél, kedves nézőink. Mit is mondott Jézus Keresztelő Jánosról? Így kérdezte az embereket, hát miért mentetek ki a Jordán partjára? Miért tódult, hogy Josephus Flaviust is idéztük, seregestül tódultak ki hozzá az emberek. János az egész nemzetet megmozgatta. Mindenki tudott erről a prófétáról, és óriási sokaságok mentek ki Jánost hallgatni. Hát Jézus erre nézve tette fel a kérdést, hogy mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálat-e, amit a szél hajtogat? Azóta is használjuk ezt a kifejezést, hogy valaki egy szélingattan átszál, vagy úgy változtatja a meggyőződését, hogy egyszer jobbról fúj a szél, bocsánat, most így kell elmondom, történetileg itt Magyarországon egyszer balról fújt a szél, aztán jobbról fújt a szél, és emberek elkezdenek igazodni, ha balról fújt a szél, akkor úgy hajladoztak, aztán most, hogy jobbról fúj nagyon erősen a szél, akkor úgy hajladoznak, de az igazi vallás az nem hajladozás, az nem jobbra vagy balra való hajladozás. Keresztelő János nem hajladozott jobbra vagy balra. Keresztelő János nem a plebejus tömegek forradalmi követe volt, és Keresztelő János nem a papoknak, az egyházi vezetőknek a küldötte volt, nem is járt Jeruzsálembe, meg is ölték volna menten. Keresztelő János az Isten üzenetének a prófétája volt. Babits Mihály írt egy nagyszerű verset, a Jobb és Bal címűt, hogy ő sem akar hajladozni jobbra és balra, mert valaki fölülről igazgatja az ő életét kimondhatatlan, megfoghatatlan újjal. Az igaz ember az soha nem hajladozik jobbra és balra. Az igaz ember az mindig a lelki ismeretére tekint, mindig az erkölcsi értékek mentén halad előre. És ha valaki hazudik, teljesen mindegy, hogy balról hazudik, vagy jobbról hazudik, az igaz ember a hazugságot nem követi. Teljesen mindegy, hogy balról mondanak valami nem erkölcsöset, vagy jobbról mondanak valami nem erkölcsöset, akinek mérték van a kezében, az sem a balt, sem a jobbat nem követi. Noha mindenkit el tud ismerni, akár a jobb, akár a bal oldalon van, ha az erkölcsi mértékek szerint él és cselekszik. Tehát Jézus világosan kérdezte, hogy mi volt az erő, ami számotokra is olyan megdöbbentő volt Keresztelő Jánosban. Nem ez volt ez az erő, ami megdöbbentett benneteket, mert nem egy szélingattan átszál volt ez a János, nem egyszer jobbra másszor hajladozott. Ugye ez döbbentett meg benneteket, ez fogott meg benneteket, hogy ez az ember egyenes volt. Ez az ember egy felsőbb mértéknek, az isteni mértéknek az üzeneteit tolmácsolta nektek. Ez nem kedveskedni akart jobbra vagy balra, nem volt elfogult jobbra vagy balra, nem félt a hatalmasságoktól, de nem félt a tömegtől, a néptől sem. Ez az ember csorbítatlanul, torzulásmentesen az Isten üzeneteit hirdette nektek. Hát ez az ember az, aki hozzám küldött követséget. Ez az ember az, aki nehogy kisebb legyen ezért előttetek, mert megingott ott Heródes börtönének homályában, sötétjében. Ez az ember az, Keresztelő János, akinél nagyobb próféta nem volt. Ezt már Jézus később mondja, nem akarok ennek elébe vágni. Olvasnám a második kérdését is Jézusnak, hogy mit kérdezett ezután a szélingatta nátszál után Keresztelő Jánosról. Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött emberte? Íme akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Ez is nagyon hangsúlyos kérdés volt. Ez az, ami a mai előadásunk fő témája, hogy milyen életmódot folytatott János. Puha ruhába öltözött ember volt, sejembe, bársonyba, előkelő ember volt, sok pénze volt, palotákban lakott. Jézus világosan mondta, hogy azok az emberek, akiknek a szavuknak hitele van, azok mindig egyszerű emberek. Azok mindig egyszerű életmódot folytatnak. Azok nem adták el a lelküket földi hatalmasságoknak. Azok nem láncolták magukat oda politikai erőkhöz. Keresztelő János nem volt puha ruhába öltözött ember. Nagyon egyszerű ruházata volt teveszőrből, nagyon egyszerű étele volt az erdei méz, a főétele, és ez a János kenyér. Természetesen nyilvánvalóan, hogy mást is fogyasztott Keresztelő János, de ez volt a fő táplálkozási módja, a legegyszerűbb étel, hogy úgy mondjam, amikor azt mondjuk, hogy kenyéren és vízen él valaki, a legegyszerűbb táplálékokon, hogy Ézsaiás próféta mondja, a kenyérnek és a víznek erejével. Ha a kenyér igazi kenyér, meg a víz is igazi víz, valóban meg is lehet élni nagyon egyszerű táplálkozási körülmények között, és az egészséges táplálkozás mindig az egyszerű táplálkozás. Az a mesterkélt táplálkozás és a drága táplálkozás az egészséget is tönkreteszi. Tehát Jézus világosan tanúságot tett arról, hogy nem csak a gondolkodásában volt következetes János, az életmódjában is. És ezután jön a harmadik kérdése. Hát mit látni mentetek ki? Profétáté? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről meg van írva, íme én elküldöm az én követemet a te orszád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. A keresztelő János idejétől fogva mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a proféták minnyájan és a törvény Jánosig profétáltak, és ha be akarjátok venni, illéső, aki eljövendő volt, akinek van füle a hallásra, hallja. Kedves nézőink, mi volt a harmadik szempontja Jézusnak? Először hivatkozott arra, hogy Keresztelő János gerinces ember volt, egyenes ember volt, meggyőződéses ember volt. Aztán hivatkozott arra, hogy az életmódja is emellett tett tanúságot. Semmiféle pazarlás, semmiféle mesterkéltség és gazdagságra való törekvés nem vert gyökeret az életében. De utána azt mondta Jézus Keresztelő Jánosról, hogy ő nála nagyobb proféta nem volt. Ez a profétai küldetés csúcsa. Ennél magasabb szint nincsen. Keresztelő János egy szem magában állt szembe veletek. Az egész néppel egy szem magában állt föl és hirdetett valami teljesen mást, mint hogy az emberek gondolkoztak és amit az emberek vártak. Az emberek várták a politikai megváltozást, a római uralom alól való felszabadulást, és akkor is, mint ma is, az emberek állandóan ugye a politika izgalmában élnek, hogy most ki lesz hatalmon, és majd akkor mi lesz, és akkor majd más lesz, és akkor majd egy kicsit más lesz. Politika az égvilágon semmit nem old meg az élet problémáiból, ahogy egyik professzorom mondta még a 70-es években az egyetemen, most is újra lehetne ismételni, mert ugyanúgy igaz, gyerekek, a politika érvénytelen terület. A politika érvénytelen terület. Megoldani az élet kérdéseit, az erkölcsi megváltozás, a gondolkodásmód megváltozása, az élet megváltozása oldja meg. Te legyél az a kis kovász, te legyél az a kis só, akinek más lesz az életed, és akkor majd a környezetedben is az emberek kezdenek felfigyelni arra, hogy van alternatíva. De nem a politikai alternatíva. A politikában általában soha nincs alternatíva. A politikában hazugságok vannak és előre kijátszott szerepek. A politika, hogy a magyar földműves ember mondja, a úri huncutság. A hatalom gyakorlásnak a torz művészete. Politikában nincs alternatíva. Alternatíva a hétköznapi életben van. Alternatíva a te életedben van. Ott van választásod. Vagy a jó felé, vagy a rossz felé menni. És Keresztelő János erre hívta fel a figyelmet, mégpedig úgy, hogy valóban egy egész országgal szemben állva, egy egész ország előtt ott állva ő maga egyedül képviselte ezt az üzenetet. Voltak ugyan tanítványai, hiszen Jézus későbbi tanítványai és Keresztelő János tanítványai közül kerültek ki, de gondoljuk meg, hogy Keresztelő Jánosnak a fellépésében, abban a légkörben, amit árasztott, az emberi személyiségében, úgy, ahogy önmagát hagyta átformáltatni Istentől a gondolkodásmódját és a jellemét, és a beszédében volt a hihetetlen ereje. Például tudjuk a Bibliából, hogy Keresztelő János nem tett csodát. Jézus később gyógyított, halottakat támasztott fel. Keresztelő János szolgálata során egyetlen egy csoda sem történt, tehát az emberek mire kellett, hogy figyeljenek? Arra az emberre, akinek volt bátorsága egy szem magában fölállni, és megszólaltatni valami egészen mást, mint amivel traktálták az embereket a vallási vezetők és a politikai vezetők, mint amivel befolyásolták az embereket, és torzították, mérgezték az emberek körül a levegőt, és magukat az embereket, az akkori vezetők. Keresztelő János, hogy Illés is egyedül volt, hogy Illés fölállt a Kármelen, és miután befejezték a hamis proféták a kurjongatásaikat, a nagy, látványos, istentiszteletnek mondott összejövetelüket, amit reggeltől délutánig űztek, Illés fölállt a Kármelen, és megszólította a népet, meddig sántikáltok kétfelé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál Istent akarjátok követni, kövessétek azt, de ne sántikáljatok kétfelé, egyszer kell az Isten, aztán kellenek a magunk ösztönei, indulatai, hajlamai diktálta cselekmények. Egyszer ez a jó, másszor az a jó. Ez szétszedi az embert, megmérgezi a gondolkodást, szétszedi az emberi személyiséget. Nem is lesztek emberek, hogyha így éltek. Ne sántikáljatok kétfelé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha Baál, kövessétek azt. Még mindig jobb a rosszat követni, főleg annál, aki nem is tudja, hogy most mi a rossz, mint összevegyíteni a jót és a rosszat, és valami fertelmes, ellenőrizhetetlen, még a mának is kevés, nemhogy a holnapnak és holnap utának javára váró gondolkodást és erkölcsöt követni. Ezért mondta azt Jézus Krisztus, hogy Keresztelő Jánosnál nagyobb nem volt. Ezért hasonlított őt Illéshez. Nem azért, hogy a mai néhány aluljárós irodalom termékének szerzői mondják, hogy Illés reinkarnációja lett volna, óriási ostobaság, máshogy nem lehet ezt nevezni, Illés reinkarnációjának nevezni Keresztelő Jánost. Reinkarnációról a Biblia nem beszél, nem is beszélhet. A Biblia szerint egy életünk van, aminek a megítélése után jön majd az igazak feltámadása, és majd később a kárhozottak elveszése. Ebben az egy életben kell megváltozni. Először a gondolkodásmódban, utána a jellemben. Ez az egy élet elegendő ahhoz, hogyha az ember elfogadja azt, amit az Isten ad, amit az Isten segítséget felajánl, akkor meg tud változni. Nincs szükség újratestesülésre. János nem Illésnek az újratestesülése volt, hanem Jézus azért mondta így, hogy Illés az, aki eljövendő volt, mert párhuzamba állította a két prófétát, hogy Illés is egyedül kellett, hogy fellépjen 3,5 évi bujdoklás után, mert üldözte a király, a nép sem fogadta be, de fellépett és megszólaltatta Isten üzenetét. Így Keresztelő Jánosnak is egyedül kellett fellépni. És János vállalta ezt. Ez az óriási teher, ami a vállán nyugodott, János ezt hittel teljesítette, elfogadta ehhez az erőt. És ezért ez az erő, ez az isteni erő hatalmas dolgokat tudott művelni Jánossal. De milyen érdekes, hogy Jézus még azt is hozzátette, hogy Jánosig sok mindent láttak a proféták, sok mindent láttak az emberek. De János nem láthatott még valamit, amit a proféták sem láthattak, amit ti fogtok látni. Az, amit én végzek, én Jézus Krisztus végzek, én Jézus Krisztus tanítok és művelek a nép körében. Tehát mindenki, aki János után él, bizonyos értelemben több Jánosnál, többet lát, nagyobbak a lehetőségei, egészen más képe lehet Istenről, a megváltásról. Keresztelő János tanítványai voltak például Efézusban, olvassuk az Apostolok Cselekedetei 19. fejezetében, Pál apostol megkérdezi ezeket a János tanítványokat, hogy vettek-e Szent Lelket, és azt válaszolják őszintén, és egyszerűen, hát azt se tudjuk, hogy ki az a Szentlélek. Igen, mert Keresztelő János sok mindenről még nem tudott úgy tanítani, hogy Jézus tanított. Ő még nem tudta azt elmondani, ahogy Jézus mondta, hogy majd, hogyha én elmegyek a halálom és feltámadásom után, elküldöm nektek a vigasztaló Szent Lelket, az igazságnak a lelkét, az erőnek a lelkét. János még erről nem tudott tanítani. Ezért mondta azt Jézus, hogy Keresztelő János után született emberek közül nagyon sokan, többek lesznek majd Jánosnál. És kedves nézőink, azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy itt a Bibliában, a magyar Biblia fordításunkban van egy nem eléggé pontosan fordított hely, ez a Máté evangélium a 11. fejezet 12. verse, a Keresztelő János idejétől fogva mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Ez nem egészen így hangzik az eredetiben, tehát így lehetne lefordítani, ugye a görög nyelv bizonyos speciális ige módjait kell itt helyesen áttennünk magyarra, hogy Jézus itt azt mondta, ismétlem a helyes fordítás szerint, hogy Keresztelő János által a mennyek országa nagy erővel halad előre, de amikor valami nagy erővel halad előre, az nagy ellentétet is, nagy ellenkezést is kivált, és ezért a nagy erővel előrehaladó mozgalom, ez hatalmas ellenhatásba is ütközik. Tehát kiélesednek az ellentétek. Keresztelő János és a magam Jézus Krisztus fellépése után kiélesednek az ellentétek a világban. Ugyan a gonosz legyőzött ellenség lesz, én a kereszthalálommal legyőzöm, de mit szoktak tenni a legyőzött ellenfelek? Mit szoktak tenni a legyőzött nemzetek? Mint például a II. Világháború végén is, akkor pusztítottak a nácik a leginkább, amikor már legyőzöttek voltak, akkor robbantották fel nálunk is a legtöbb hidat, tették tönkre a vasúthálózatot. Tehát akkor, amikor valaki legyőzött már, a legképtelenebb dolgokra akkor képes, a legvadabb és a legvérszomjasabb dolgokra akkor képes. És Jézus ezt a törvényszerűséget szólaltatta meg. Keresztelő János és én a megváltó idejétől fogva a mennyek országa nagy erővel halad előre, viszont nagy ellenhatást is fog szenvedni. Így tett Jézus Krisztus bizonyságot Keresztelő Jánosról. Így beszélt arról a prófétáról, akivel Händel a híres oratóriumát is kezdi, a Messiás című oratóriumot, hogy megszólaltatja Keresztelő Jánost. Vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet, mert eljött Istenetek. Folytatjuk a következő alkalommal, hogy Keresztelő János, akinek prédikációját megidéztük, emberi személyiségét megidéztük. Harmadik kérdésünk ez lesz, miért is keresztelt, és honnan is vette ezt a felfogást, amit eddig még soha ószövetségi próféta nem tett meg, hogy embereket személyesen, felnőtt keresztséggel iktatott be Isten követőinek sorába.